a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a napvendége pedig Mihálovics Zoltán, politológus, a Makronom Intézet geopolitikai elemzője. Jó estét!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Nem meglepetés, hát fogalmazunk úgy, hogy kicsit legalábbis az előszerek alapján papírforma volt Donald Trump választási győzelme, de az, hogy ilyen mértékű, ez azért szerintem sokakat meglephetett. Nagyon úgy tűnik, hogy nem csak a felsőházban lesz egyébként republikánus többség, hanem az alsóházban is. Magyarán 2 évig a következő ilyen félidős választásig biztos, hogy kis túlzással azt csinál az elnök, amit akar, vagy legalábbis a republikánus párt támogatásával mindenképpen. Egyrészt lehet-e már látni, hogy ez a jelentős győzelem, ez mivel magyarázható? Magának, Trumpnak a karizmájával csak, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy számos ponton a demokraták nem kampányoltak túl jól?
Itt azért több dolog van, amit te is említettél. Ugye 16-ban Donald Trump szintén győzelmet aratott, akkor 306 elektort szerzett, most ez az elektorszám 312, tehát ez egyébként pont Nevada megszerzésének köszönhető plusz 6 az elektorszám tekintetében. 1988 óta azért republikánus elnök jelölt nem kapott ekkora felhatalmazást, ugye akkor Bush úgy nyerte meg, hogy több mint 400 elektort szerzett. Ugye Trump 16-ban 306-ot, és most 312-t, szóval mind a 7 csatatér államot megnyerte. Nevadát, Arizonát, Georgiát, Észak-Karolinát, Pennsylvániát, Wisconsint és Michigant is, amire azért a választás előtt elnézve a közvélemény kutatásokat kevés ember mert volna nagy összegbe fogadni. És én annak tudom be egyébként ezt az úgymond landslide, tehát földcsúszamlásszerű győzelmet, hogy olyan nagy és széles választási koalíciót tudott a Trump maga mögé állítani, amire talán még az amerikai történelemben republikánus elnök jelölt esetében még nem volt példa. Nézzük meg például, hogy a latinók esetében, a spanyolajkú szavazók esetében milyen előretörést érhetett el 16-hoz és 20-hoz képest is. 2020-hoz képest 13%-ponttal több spanyolajkú szavazó szavazott most Trumpra egyébként, és ez valami óriási, hiszen az első generációs bevándorlók hagyományosan egyébként pont, hogy demokrata szavazók voltak, és ebből az látszik, hogy a gazdasági elégedetlenség és a gazdasági anomáliák, ugye infláció, munkanélküliség, orosz-ukrán háború, közel-kelet, és ebből fakadóan nyilván ezt érezték az amerikai emberek is a saját bőrükön, ezeknek a hatásait, ezek lecsapódtak, és ezzel jutalmazták, illetve a másik oldalról büntették a Biden adminisztrációt. A másik dolog, ami érdekes, főleg Michigan államban, ugye a közel-keleti helyzet. Ez azért pont Michiganben érdekes, mert Michiganben él az Egyesült Államokban a legnagyobb lakosság arányát nézve a legnagyobb arab felmenőkkel rendelkező lakosság. Ott a teljes lakosság 2,1% arab felmenőkkel rendelkezik, és az előzetes adatokból, ugye még végleges adatok sehol nincsenek, az látszik, hogy ezek az emberek, akik arab felmenőik vannak, a közel-keleti, Bideni közel-kelet politika miatt egy az egyben átszavaztak Donald Trumpra, és ez önmagában elegendő volt, hogy átfordítsa Michigant 2020-hoz képest. És ugye beszéltünk itt az orosz-ukrán háborúról is, ugye Wisconsinban élnek, ami szintén csatatér állam. A lengyel felmenőkkel rendelkezők egy nagyon nagy része Wisconsinban, illetve a teljes lakosság 8%-át teszik ki. És ott is van egy ilyen hipotézisem, amit az eredmények egyelőre még nem adtak vissza, hogy a lengyelek is inkább, ha nem is teljes egészében, átszavaztak Donald Trumpra. Szóval itt azért olyan választási koalíciót tudhat maga mögött a leendő elnök, ami példátlan volt az amerikai történelemben, és ha megnézzük, ez az eredmény abból a szempontból is történelmi, hogy Donald Trumpon kívül egyetlen egy elnök volt, aki úgy töltötte ki második ciklusát, hogy az nem az elsőt követte közvetlenül, úgy ez a 19. század végén Grover Cleveland volt, aki ugye demokrata volt, ilyen módon pedig a republikánusok részéről Donald Trump az első ilyen elnök, aki ezt meg tudta csinálni.
Nekem egyébként személy szerint az arab szavazóknak, arab felmenőkkel rendelkező szavazóknak a döntése meglepő, mert hogy Donald Trumpról sok mindent el lehet mondani, de hogy ne Izrael barát lenne az előző kormányzati ciklus alapján, azt nem. Tehát magyarán egy erőteljesebb izraeli támogatás várható. Nem tudom, hogy az arab felmenőkkel bíró szavazók miben bíznak akkor mondjuk Donald Trumppal kapcsolatban, bár tegyük hozzá, hogy azért az Ábrahám megállapodásokkal annak idején sok arab államot kibékített Izraellel, tehát lehet egy ilyen olvasata is ennek. Mennyire volt azért mondjuk a demokratáknak a kampánya rossz? Hát erre nincs jobb szó, mert elindultak ugye Joe Bidennel, aki sokáig ragaszkodott ahhoz, hogy újrázhasson, de hát előbb-utóbb muszáj volt váltani a jelölt személyében, mert egyszerűen fizikailag nem voltak meg már azok a képességei, amik a következő 4 évre vélhetően alkalmassá tették volna elnöknek. Beugrott az alelnöke Kamala Harris, akit ezek szerint büntettek a szavazók, vagy Kamala Harris megpróbált csendes kampányt folytatni, és mondjuk ez nem jött be.
Szerintem mindkettőben, amit mondasz, van ráció, és mindkettő hatással volt a demokrata eredményre. Elmondhatjuk, hogy november 5-én lényegében a republikánusok a demokratákat megsemmisítették. Tehát visszaszerezték a szenátusi többséget, valószínű a kongresszus alsóházában is meg lesz a többségük, popular vote-ban is országosan, tehát Donald Trump kapta több szavazatot, mint Harris, tehát nem lehet azt mondani, mint 16-ban, hogy az elektori rendszer eredményezte a Trump győzelmet, tehát többen szavaztak darabszámra is egyébként Donald Trumpra, mint Kamala Harrisre, és emellett ugye kormányzókat is választottak, és republikánus kormányzó is jóval többen, azt is megnyerték, azt a szegmest is megnyerték a republikánusok, mint egyébként demokrata. Szóval ez abszolút egy megsemmisítő vereség a demokraták számára. Ugye mi áll ennek a hátterében? Egyrészt szerintem az áll a hátterében, ugye lezajlott egy demokrata előválasztás is, ahogy Amerikában szokás, a republikánusoknál is megvolt ugyanez, és ugye az Joe Biden megnyerte lényegében kérdés nélkül, és úgy követte Kamala Harris, mint elnökjelölt Joe Bident, hogy nem futtatták meg a választók körében. Szóval szerintem az egyik dolog az ez alapvetően, hogy nem kérték ki a választók véleményét, hogy egyébként Kamala Harris alkalmas-e szerintük elnökjelöltnek, be tudja eltölteni a feladatait, és ugyanez igaz az alelnökjelöltre, ugye Tim Walz-ra is. Ugye érdekes, hogy Tim Walz családja, ha megnézzük a különböző social media felületeken a különböző posztokat, meg éppen, hogy elég Trump-párti, szóval lehetett látni különböző posztokat, hogy a családon belül is csak Tim Walz állt ki Kamala Harris mellett. Szóval ez az egyik része az előválasztás megszervezésének a hiánya, a másodlagos megszervezésének a hiánya. A másik pedig, hogy Kamala Harris lényegében nem nagyon volt vita helyzetben. Tehát ugye volt Donald Trump-al szemben egy vitája, azt úgy, ahogy fele-fele arányba hozta mind a két jelölt, talán egy kicsit ott Kamala Harris jobban szerepelt, ott én azt gondolom, hogy jól fel lett készítve az alelnök, viszont ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, nem nagyon volt éles vita helyzetben. És amikor lett volna éles vita helyzetben, elment ugye a Fox News adásába, ott valami borzalmasan szerepelt. Most az is, aki demokrata szavazó, annak az az adás nem épp azt váltotta ki, hogy Kamala Harris szeretné elnöknek, és Tim Walzot alelnöknek. A másik dolog pedig, hogy nem mondott semmi konkrétumot, nem határolta el magát a mostani Biden adminisztráció politikájától, annak ellenére se, hogy nyilván most ő abban az adminisztrációban alelnök, de mikor neki szegezik a kérdést, hogy mit tett az Amerikai Egyesült Államokért az elmúlt 4 évben, nem tudott rá válaszolni. És egy olyan kérdésre se tudott válaszolni, hogy mennyiben hasonlítana a leendő politikája.
Vagy mit csinálna másképp.
Igen, mit csinálna másképp. És arra se tudott egyértelmű választ adni. És ehhez képest a másik oldalon ott volt Donald Trump. Igaz, hogy ő is 78 éves, de azért szellemileg jóval frissebb, mint nem. És ahhoz képest, hogy Kamala Harris csak 60 éves, elment ugye Donald Trump Joe Roganhez, aki egyébként korábban kijelentette, hogy nem nagyon szimpatizál Trumppal, és forgattak egy 3 órás podcastot, és aki meghallgatta azt a 3 órás podcastot, akkor jóval másabb benyomása lehetett Trumpról, mint a Fox News adásában Kamala Harrisről. Szóval szerintem a demokraták nagyon rosszul építették fel ezt a kampányt. Ugye érdemes megnézni, hogy miért Kamala Harris-t jelölték. Ugye az Egyesült Államoknak van egy sajátságos választási rendszer, és a kampányadományok elég jelentős szerepet játszanak a kampány időszakban, és ugye Biden Harris volt először, ugye ezen a néven futott a kampánystratégia, és ugye a különböző szervezetek, hírességek ugye erre a névre adományozták a bizonyos összegű dollárokat, és ha megnézzük, ugye nehéz lett volna átiratni mondjuk egy teljesen más, újrakezdeni az adománygyűjtés egy teljesen más elnökjelölttel. Ugye Harris volt a legkézenfekvőbb, mivel ott szerepelt a neve már ugye a Biden-Harris.
Törvényileg nem nagyon lett volna rá lehetőség, hogy egy másik jelöltnek adják akkor az megszerzett adományokat?
Biztos lehetett volna jogszabályilag valahogy ezt szabályozni, viszont mivel ha megnézzük, hogy milyen későn jelentette be Biden a visszalépését, akkor a demokratákat már nagyon szorította az idő, tehát nulláról felépíteni egy új elnökjelöltet azért az nagyon nagy kihívás lett volna, és szerintem akkor még rosszabbul szerepeltek volna a demokraták.
Hát így sem sikerült ugye igazából teljesen felépíteni, legalábbis úgy tűnt Kamala Harris-t. A választás eldőlt. Van egy előző 4 évünk, persze közte egy 4 éves Biden ciklussal, egy kép, hogy Donald Trump mit hozhat, és mit nem hozhat. Ami egyértelműnek tűnik, hogy azt a fajta szembenállást, ami mondjuk Kínával van, azt folytatni fogja, de igazából ebben gyakorlatilag szinte teljes megegyezés van az amerikai politikán belül, hogy Kínát tekintik a fő riválisnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha január 20-án beiktatják, 21-én azonnal jönnek a vámok, vagy azért még itt futnak egy-két kört, egy pár kört gazdaságilag, hogy megnézzék ennek a lehetséges hatásait. Azért 60%-os vámot mondjuk kivetni valamennyi kínai termékre az első ránézésre nem tűnik túl bölcs ötletnek.
Én azt gondolom, hogy most a háttérben megy az agyalás, hogy nyilván most Trump elég határozottnak tűnt a kampányidőszakban a vámokat, illetően a védővámokat illetően, és ahogy te is mondtad, azért kétpárti konszenzus van az Egyesült Államokban. Elég megnézni egyébként a 2018-as nemzetbiztonsági stratégiát, ami ugye a Trump adminisztráció alatt készült, és a 2022-es nemzetbiztonsági stratégiát, ami már a Biden adminisztráció alatt készült. És a közös pont az mindkettőben az, hogy első számú biztonsági fenyegetésnek Washington Kínát tekinti. Most teljesen mindegy, hogy demokrata, vagy teljesen mindegy, hogy a republikánus adminisztrációról beszélünk. Szóval én azt gondolom, hogy valamilyen szintű védővámokat Kínára biztosan Donald Trump adminisztrációja ki fog vetni. Nyilván ebben a leendő miniszternek a szerepe sem elhanyagolható, hogy ő milyen felfogást val majd a magáénak. Azonban itt érdemes megjegyezni, hogy Biden és Trump között a vámok tekintetében az volt a különbség, hogy nagyon leegyszerűsítve akarok fogalmazni, akkor Trump egységesen 60%-ot akar kivetni a kínai importra, Biden pedig úgymond válogatott, hogy ezekre a termékekre ennyit, a másik termékre annyit, szóval ez a különbség a két elnöki felfogás között. Én azt gondolom, hogy ha kiveti valóban a 60%-os vámokat, védővámokat, annak valamilyen szinten lesz infláció gerjesztő hatása. Az kérdés, hogy milyen módon szeretné ezt kivenni, meg pontosan milyen termékekre, milyen termékkategóriákra szeretné kivenni, és nem mellékesek ezeknek ugye az európai hatásai sem.
Mert hogy egyébként jöhet 10%-os vámtétel Európára is, legalábbis ez volt a kampányígéret. Ezt is átgondolják még vajon, vagy ez csak egyfajta Trump tárgyalási stratégia, hogy aztán esetlegesen mégse annyit vezessen be, vagy mégse vezesse be, de cserébe kérjen valamit?
Én nem gondolnám, hogy csak stratégia. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük Trumpnak a felfogását, akkor az szeretné, hogy például azok a cégek, az amerikai cégek, amelyek Európában is vannak székhely, és ott is termelnek, azokat haza szeretné csábítani. Ugye lényegében erről szólt a Biden adminisztráció alatt az infláció csökkentési törvény, ösztönözni a zöld átállást, ösztönözni a digitalizációt, és a digitális gazdaság kialakítását, és hazahozni azokat a cégeket, azokat a termelési kapacitásokat, amelyek nem az Egyesült Államok területén működnek. És szerintem Trump ebből a szempontból folytonosságot fog képviselni a Biden adminisztráció politikájával. Nyilván a kampányidőszakban azért a republikánus jelölt elég keményen kritizálta az infláció csökkentési törvényt, nem véletlen, de én nem hinném, hogy teljes mértékben eltörölni. Esetleg azt tudom elképzelni, hogy ne legyen meg a folytonosság, hogy más névvel esetleg ugyanezt a törvénycsomagot lényegében folytatja, és esetleg még plusz ösztönzőket bevet a magába a törvénycsomagba. Meg érdekes, hogy mi lesz ugye a trumpi felfogás következtében a zöld átállással. Ugye Trump azért hallhattuk, hogy elég klímaszkeptikus, ugye 16-20 közötti ciklusban is azért tele volt a sajtó is vele, hogy azért a republikánus jelölt eléggé klímaszkeptikus, szóval én kíváncsi leszek, hogy mennyire fog előre haladni a zöld átállás Trump alatt, de én azt gondolom, hogy érdemben a zöld átállás nem fog intenzitását tekintve alacsonyabb szintre tevődni Trump alatt sem, és nyilván itt a NATO is kérdéses, hogy a trumpi felfogás hogy fér össze a NATO-val. Nyilván itt szó nem lehet arról, hogy az Egyesült Államok kilép a NATO-ból, meg semmi ilyesmiről, hiszen az neki is elemi érdek, hogy ő vezesse a NATO-t, viszont azt ugye Trump már nagyon sokszor elmondta, hogy azt szeretné, hogyha az európai országok fizetnének tényleg a védelmükért, ami azt jelenti, hogy át kéne lépni már minden tagállamnak a 2%-os GDP arányos védelmi célt.
Sőt, az a várakozás, hogy akár ez magasabb is lehet, tehát ilyen 3% is GDP arányában. Ha már itt áttértünk a NATO-ra, vajon megpróbál kihátrálni elnökként Donald Trump az orosz-ukrán háborúból, az ukrán támogatásból, vagy itt még lehetnek nagy meglepetések, mert azért az oroszok sem gratuláltak Donald Trump választási győzelméhez, és nagyon úgy tűnt a nyilatkozatokból, hogy igazából nekik nem is biztos, hogy annyira jó egy Trump győzelem, mert amíg a Biden adminisztráció a maga dolgaival együtt kiszámíthatóbb volt, már ami például a támogatásokat illeti, a haditámogatásokat, addig Trumpnál nem biztos, hogy ez a kiszámíthatóság marad. Sőt, ugye sokan emlékeztetnek arra, hogy azért az első Trump kormányzat alatt volt egy jelentős felfegyverzése az ukrán hadseregnek. Magyarán a szándék, ha kell, megvan Donald Trump részéről is Ukrajna támogatására, de vajon lehet-e szándék, vagy tényleg megpróbál az elején legalább tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket?
Én azt gondolom, hogy amit beszéltünk az adás elején is, Donald Trump azért elég jelentős társadalmi felhatalmazást kapott Amerikába. Ebből következik az, hogy neki van egy erős nyomása az amerikai társadalom részéről, hogy valamilyen legalább fegyverszünetet elérjen az orosz-ukrán háborúba, hiszen erre fűzte fel a kampánya jelentős részét. És nyilván ennek a gazdasági hatásai tovább gyűrűztek Amerikába is, már az orosz-ukrán konfliktus hatásai. És itt lehetett hallani az elmúlt napokban, hogy milyen úgymond koncepciók körvonalazódnak. Ugye Trump egykori és jelenlegi tanácsadói is adtak interjúkat különböző prominens lapoknak, mindegyik egy irányba mutat, valamilyen megegyezést a Trump adminisztráció el szeretne érni. Ebbe ugye megint nem lényegtelen a külügyminiszter, leendő külügyminiszter személye, ami viszont érdekes, hogy igaz, hogy azt mondta Donald Trump, ugye a kampány egy nap alatt, 24 óra alatt véget vet a konfliktusnak. Egyrészt ennek be kellett volna következnie már. A másik része a dolognak viszont az az, hogy egységesen abban mutatnak a koncepciók, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén szeretné elsősorban befagyasztani a konfliktust. Ugye ez mit jelent? Ugye ez azt jelenti, hogy egy demilitarizált övezetről, egy nagyjából 800 mérföldes demilitarizált övezetről beszélhetnénk. Nyilván ennek a földrajzi geometriai kiterjedését majd a későbbiek során meg kell határozni, de azt szeretné Donald Trump, hogyha, és G.D. Vance szeptemberi interjúja is ebbe az irányba mutatott, hogy lenne egy demilitarizált övezet. A másik dolog, amivel mutatnak a jelenlegi koncepciók, hogy azt szeretnék, hogy a Kijev garanciát vállalna arra, hogy 20 évig nem csatlakozik a NATO-hoz. Ugye ez azt jelenti, hogy Brüsszelről és Washingtonról áttolná a felelősséget egy az egybe Kijevre. Ugye a harmadik dolog pedig az lenne, az előzetes koncepciók alapján, amit lehetett hallani a nemzetközi sajtóban, hogy az amerikai csapatok jelenléte a demilitarizált övezetben elképzelhetetlen, viszont amerikai fegyverekkel felfegyvereznék azokat az európai, úgymond egy nagy kontingenst, ami azon úgymond békefenntartó erőként állomásozik. Ennek nyilván az összetétele kérdéses, valószínű itt a nagyobb katonai potenciállal rendelkező hatalmak lennének jelen, mint a britek, a lengyelek, németek, franciák, meg nyilvánvalóan az ukránok is valamennyire, de a lényeg az, hogy amerikai fegyverekkel, és azt is lehetett hallani a nemzetközi sajtóból, amit meg is erősítettek, hogy egyébként Amerika tovább fegyverezné az ukránokat, hogy elrettentse ezzel Oroszországot. Ugye mi a másik dolog? Ugye a befagyasztással viszont az a baj, hogy ugye ez az oroszoknak is jelen állás szerint területveszteség, ugye a Kurszki történet miatt. És érdemes lesz figyelni egyébként az orosz csapatok előrevonulását, meg annak az intenzitását, ugye január 20-ig a beiktatásig.
Azt, hogy vissza akarják foglalni Kurszkot az iszak-kórai egységekkel együtt.
Igen, ez az egyik történet, szóval én azt gondolom, hogy amíg Kurszkban ukránok vannak, addig Putyin nem kényszeríthető tárgyalóasztalhoz. A másik dolog pedig, ugye most jön a hideg, jön a tél, jön az esős csapadékos időszak, és néhol már itt is van. Ez ugye megnehezíti a fronton való előrehaladást, szóval, hogy ha megnézzük az elmúlt hetekben, azért jelentős előretörés látható a Donyecki frontvonalon orosz részről, és elit dandárok is felsorakoztak már Oroszországban bevetésre. Szóval én azt gondolom, hogyha beköszönt a tél, beköszönt az esős csapadékos időszak, vagy esetleg mind a kettő egyszerre, meg ugye a hideg is, akkor ha az orosz csapatok a jelenlegi előretörési szinten tudják tartani, akkor esélyük lehet arra, hogy a négy megyét, amit ugye ki is nyilvánítottak, hogy arra igényt tartanak, akkor azt teljes mértékben ellenőrzésük alá tudják tartani, és hogyha ezzel párhuzamosan észak-koreaiakkal is kiegészítve az oroszok a Kurszki területről ki tudják verni az ukránokat, én azt gondolom csak abban az esetben lehetne tárgyalóasztalhoz kényszeríteni a két felet. Ugye, amit Zelenszkij mondott, hogy ő nem fogad el semmilyen területveszteséget, ő a Krímet is vissza szeretné, a 14 előtti ukrán határokat szeretné visszaállítani, az ugye már az európai vezetők számára se volt tárgyalási alap, és nyilván Donald Trump számára se tárgyalási alap. Jelen állás szerint ugyanis nagyon nehéz elképzelni, hogy Ukrajna területveszteség nélkül jöjjön ki a konfliktusból. És ha megnézzük, ugye itt Budapesten volt múlt hét pénteken az Európai Politikai Közösség találkozója, és szombaton az Európai Tanács informális csúcs találkozója. Ott az ukrán elnöknek a nyilatkozatát is, meg a beszédét is nagyon érdemes meghallgatni többször, ugyanis ott már jóval konszolidáltabban fogalmazott. Tehát ott már nem volt szó a Krímről és a területveszteségek nélküli győzelemről, ami nyilván annak is betudható, hogy akkor már tudható volt, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő elnöke január 20-ától.
Itt folytatjuk, veszünk egy nagy lélegzetet Mihálovics Zoltánnal, a Makrolom Intézet geopolitikai elemzőivel, politológussal.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.